Nagy generáció. Mélykuti Ilona műsora.
Orbán Júliával beszélgettünk éppen most Kadosapáról, nevelőapjáról. Valóban egy hatalmas kulturáltságú ember volt, és hozzátok azt hiszem, hogy mindenki járt, hogy úgy mondjam, nemtől, fajtól, vallástól függetlenül, aki a kultúrában fontos volt.
Ez részben igaz, részben nem, mert azokban az években nem, legalábbis az ő baráti vagy ismeretségi körükben, csak sokkal később kezdett, tehát már a 56 után tulajdonképpen, amikor ilyen összejárás volt, meg vendégségek, szóval addig nem nagyon. Nem az, hogy nem tudom, hogy nem mertek-e, meg azt se tudom, hogy talán féltek az emberek, mert meg bizalmatlanok voltak, ezt nem tudom megítélni, hát én gyerek voltam, akkor én egész más szemszögből láttam az ő életüket. De azt például láttam, hogy a tanítványokkal, az anyám is, aki a konziba tanított, és a Kadosa is, aki ugye a Zeneakadémián, és nem akármilyen osztálya volt, mert akkor még nem voltak ott a kocsisék.
Nem, mert az azok csak később volt a 70-es években.
De a Kurtág, a Ligeti, a Rados, az Erőd Iván, aki most Bécs, vagy Grácsban, nem Bécsben van, most már nem Grácsban, szóval meg ezek voltak a tanítványai, meg a
Kurtág Márta, aki
a Kurtág Márta nem volt nem a volt? Tanítványa, csak nagyon, aztán anyámnak volt kolléganője a konziba, és nagyon jóba voltunk. De a Kurtág az tanítványa volt, meg a Liget is.
Sőt, asszisztense is volt Kurtág, és a Kurtág Márta írta róla, hogy mintha fentről a magasból lett volna rálátása a művekre, és a műveket mozgató törvényszerűségekre. Ezt egy gyerek egészen másképp éli át. Él egy közegben.
Persze.
És az a közeg, az valamire őt inspirálja, meg jókedvű a közeg, meg színes a közeg. Milyen volt ez a közeg?
De nagyon, nagyon érdekes volt, izgalmas, borzasztó nagy tudású ember volt, szóval. És nagyon, nagyon ingerült volt, amikor kiderült, hogy én valamit nem tudok.
Bármiben kapcsolatban?
Ja, igen, amikor valami olyanban, ami szerinte az tudni kell. És akkor mindig szólt, hogy hát meg így ezt se tudod, és akkor mondtam, jó, mondtam, hogy ha ezt így akarod, akkor többet nem kérdezek, mondtam, én sértődöttem, és akkor aztán azt mondta, de igen, azért inkább kérdezzek, és akkor.
Te is 56 után indult el inkább egy társasági élet, mondjuk Kodállyal se jártak össze?
Kodállyal nem, soha, amit találkoztak a Zeneakadémián, meg koncerten, meg ilyenek, de Kodállyal összejárásról szó nem volt. Uh-huh. De ugye Kodálya tanára volt, egész más viszony volt köztük. Ami érezhető volt, az például még az 50-es években, hogy ugye ő a Bartókot borzasztó nagyra tartotta. És nagyon jó, hát amennyire Bartókkal lehetett jó viszonyt fönntartani, az háború előtt ez az volt, és amikor fölmerült, hogy ő is kivándoroljon,
igen,
akkor a Bartóktól kapott ajánlólevelet, amit aztán végül is nem használt.
És helyette munkaszolgálatba ment inkább, ahol kis hiány ott maradt.
Ezt nem tudom, mert erről nem szólt a fáma, hogy ott mit, azon kívül, hogy ő ott a vizébe, jeges vízbe is minden nap megmosakodott, és ezért nem tett vesedett el. Ezen kívül a munkaszolgálatról nem nagyon mesélt.
Uh-huh. Azt, hogy és ezt is nyilván azért, hogy a lányok, ti edződjetek.
De nem tudom, hogy mi, mert egy ilyen, ő egy eléggé zárkózott ember volt, és egy ilyen nagyon.
És későbbi években Kocsis Zoltán mondta róla, hogy egy szavával világokat tudott megváltoztatni.
Ez így igaz.
És ezt te is így élted meg gyerekként?
Én is így éltem meg, igen.
És mit szólt ahhoz, amikor az ő nevelt lánya egyszer csak fogta magát, és kijelentette, hogy nem leszek zenész?
Nem kijelentettem, az már előbb kiderült, hogy én hogy mondjam, saját lustaságomnak köszönhetően egyszer csak lemaradtam a korosztályomhoz képest, mert amikor indultunk kisgyerekként, akkor úgy nézett ki, hogy belőlem is zongorista lesz. Akkor, amikor kiderült, hogy nem lesz, akkor kerestek nekem valami másik hangszert, mert hogy a zenei képességeimmel nem volt probléma, csak a hangszertudásommal, és akkor elkezdtem csellózni. De hát akkor már azért 10 év lényegében gimnazista voltam, még igen. És akkor harmadik gimnazista koromban megbeszéltük, hogy ez nem pálya, és akkor a zenei gimnáziumban átmentem a Trefort utcába, és onnantól kezdve egy civil életre készültem, hát jártam közben, befejeztem a konzit, tehát van egy záróvizsgám, de már nem is felvételiztem, mert hogy teljesen világos volt, hogy ez nem. És akkor miután az apám vegyészmérnök volt, az édesapám, és nem akartam tanár lenni, tehát mindenki bölcsészkarra akart küldeni, de én azt mondtam, hogy nem megyek, mert hogyha engem beküldenek egy olyan osztályba, mint amilyen az enyém volt, akkor én biztos, hogy megfojtom a gyerekeket, vagy öngyilkos leszek.
Mert milyen volt az osztályod?
Rémes. Nekem egy olyan...
Csupa lila értelmiségi?
Nem, egy fura dolog volt ez, nem akarok senkit megbántani, mert nagyon sok nagyon kedves osztálytársam volt, akiket azóta sem rejtélyes módon mi sose tartunk találkozókat, de egyetlen egy olyan barátom van abból az időből, az Ercse Margit, aki énekesnő lett, akivel a mai napig is tartjuk a kapcsolatot, és aki nagyon, miután énekesnő akart lenni, meg egyáltalán adódott, hogy mi úgy összetartunk, és gyakorlatilag nálunk volt gyerek, de az osztályfőnöknő, miután én olyan osztályba akartam menni, ahol latin tanulunk, annak az osztályfőnöke volt a Trefort utcai gimnáziumnak a pártitkára, aki úgy válogatta össze a lányokat, hogy jó káderek legyenek. Tehát az én osztályomban zömmel ilyen 9. kerületi...
Káderlányok jártak.
Hát nem tudom, hogy káderlányok, hát de minden így. Esetre, szóval nem értelmiség. Lett belőlük aztán orvos, meg közgazdász, meg mindenféle lett belőlük, de von Hause azt nem ilyenek voltak. A másik osztályban, párhuzamos osztályban oda jártak az értelmiségi
gyerekek.
A csupa lecsúszott,
aki nem volt jó káder.
Úgyhogy... Nem csak lecsúszottak voltak, de hát igen.
Szóval végül is egy Kadosa nevet lányból lett egy vegyészmérnök.
Igen, vegyészmérnök.
És később egy gazdasági mérnök.
Igen, mert hogy ugye az utolsó évben akkor mentem férjhez, az Orbán Ottohoz, és akkoriban még úgy volt egyébként, hogy nem, de kiírták az állásajánlatokat a különböző cégek, és csak abból lehetett választani. És én nem akartam elmenni vidékre, mert akkor már ugye férjnél voltam, hanem Diósdra mentem el, a Diósdi csapágyárba, ilyen az anyagvizsgáló laborba dolgozni. Hát ahhoz fogható idegölő dolog, mint hogy az ember szakmányba a célt elemez, hogy az alkalmas-e a csapágygyártásra vagy sem. És ehhez minden esetre 5:30-kor kellett kelni, mert ugye ki kellett élni Diósdra, meg ilyenek. Ez valami életemnek a legsötétebb 8 hónapja volt. És amikor rájöttem arra, hogy én ezt nem akarom csinálni, akkor kiderült, hogy elmenni se lehet, mert egyszerűen nem engedtek el. Úgyhogy nagyon-nagyon kalandos módon, aztán nagy protekcióval azt mondták, hogy na jó, elmehetek, ha hozok magam helyett valakit.
És sikerült valakit szerezni az acélemezéshez?
Nagy szerencsém volt, mert egyszer csak előkerült egy nagyon helyes csaj, akinek nem tudom, hogy talán evangélikus lelkész, vagy református lelkész volt a férje Szász Halombattán. Úgyhogy neki ez nagyon jól jött, hogy Diósdon van egy állás, és akkor mondta, hogy akkor ő oda jön. Ezért akkor még a következő állomás az volt, hogy megsukta nekem bizalmasan, hogy gyereket vár. Úgyhogy ő se fog sokáig ott maradni. De ezt nem volt szabad elárulni a főnököknek, mert akkor nem engedtek volna el.
Igen, minket. Hát van a Facebook oldalodon egy kép, ahol nagyon régi kép 1962-ből, ahol két férfivel állsz, igen, melletted mosolyog boldogan Orbán Otto, és a másik oldaladon pedig Kadosapál.
Úgyhogy az esküvői képünk.
Az esküvői képetek, és azt hiszem, hogy itt fogjuk folytatni majd a hírek után, azzal a korszakkal, amikor éltetek együtt.